ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back our
szavak között. Beszélgetés Szurovec Kittivel. Egy műsor, ahol a történetek mögé nézünk, ahol az író nem csak a könyvei lapjain, hanem a saját szavaival is megszólal. A mikrofonnál Madarász Máté. Szurovec Kitti író, újságíró, tévériporter, kreatív írástréner és pszichológia szakot végzett, viselkedéselemző. Kommunikációt tanult, még főiskolai hallgatóként kezdte meg pályafutását a Magyar Televízió Navigátor című ismeretterjesztő műsorában. Később riporterként dolgozott a Delta című tudományos magazinnál. Megjelent könyveit közé tartozik a Sokszívű, Borostyán könyv és a Hópelyhek a válladon. A mikrofon másik felén köszöntöm Szurovec Kittit, én pedig Madarász Máté vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Jó napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Kezdjünk akkor is bele a kérdésekbe. Miért döntöttél úgy, hogy kommunikációt tanulsz?
Kommunikáció az ugye velünk született képesség. Kinek jobban megy, kinek kevésbé. Van, aki szereti körülvenni magát emberekkel, van, aki nem. Én mindig nagyon szerettem olyan dolgokat csinálni, amelyben sokan részt vettek, és amelyeknek sokan örültek. És igazából ez volt az alapja annak, hogy mindig is valami olyasmiben tudtam magam elképzelni, ami egy nagyon kommunikatív, hogy maradjunk ennél a szónál, hivatás, ami azzal jár együtt, hogy sokan vesznek körül téged. Nekem ez fontos, én nagyon társasági lény vagyok.
Igen, akartam is kérdezni, neked fontos, hogy sokan vegyenek körül.
Ma már megszűröm, igazából nem is a sok a lényeg, hanem a minőségi társaság.
Igen, igen. Erről az jutott eszembe, hogy valaki mondta nekem, hogy nem kell sok barátodnak lenni, elég, hogyha sok haverod van. Igen. Már nagyon fiatalon belekerültél a televízió világába. Hogyan emlékszel vissza az első munkádra?
Ez még az ősidőkben volt. Békés Csabán, a Csaba televíziónál kezdtem el gyakornokoskodni, még középiskolásként. Aztán, amikor ott leérettségiztem, üresedés volt a helyi tévénél, nagyon hát vadásztak az ügyes fiatalokra, akik affinitást éreztek ahhoz, hogy anyagokat forgassanak, írjanak, hát elkezdjék megmászni a legaljáról ezt a televíziós ranglétrát. És én nagyon nyitott voltam erre. Annyira régen volt, hogy arra már nem is emlékszem, hogy ők kerestek meg engem, vagy én sétáltam be egy nap hozzájuk, hogy keresnek egy gyakornokokat, de ott nagyon hamar egy-két hónap alatt rákaptam a dolog ízére, és mivel volt üresedés, nekem ott munkát ajánlottak. Úgyhogy így indult el az én pályafutásom annak idején.
Adott neked valamit a Delta, amit később az írásban is tudtál hasznosítani?
Hát a Delta az nem sokat, de egyébként a Delta olyan szempontból egy nagyon érdekes állomása volt az életemnek. Ugyan rövid ideig, tehát egy olyan másfél évig gyártottam nekik ismeretterjesztő riportfilmecskéket különböző témákban, de nagyon izgalmas volt, mert a Delta az még a régi MTV székházban készült, és volt egy ilyen nagyon jó kis retro hangulata az egész munkának, nem csak a körülmények miatt, hanem az emberek miatt is, tudod, mert ők még azok a régi vágású közszolgálati televíziósok voltak, akik igazi értékeket képviseltek, és én hát lestem a szavaikat, imádtam tőlük tanulni, tehát egy fantasztikus utazás volt az ott nekem szinte kezdőként, frissen belecsöppenve a budapesti médiába, ugye miután Békés Csabáról én ide költöztem. Tehát egy nagyon, nagyon jó időszak volt az életemben. És akkor emellé, mivel hát abból akkor ott nem lehetett megélni, hogy néhány riportfilmet leadsz egy tudományos magazinban, még keresnem kellett más munkát is, és hát agilis módon körbe telefonálgattam a magazinok szerkesztőségeit, hogy jó íráskészséggel, zéró tapasztalattal, de ha van valami kis gyakornoki munka, ami úgy leesik, azt nagyon szívesen elvállalom, és volt egy nagyon édes szerkesztőm, még a Story magazinnál annak idején, a Tóth Béla Endre, akinek jó napja volt, és azt mondta, hogy tudja mit, jöjjön be holnap, üljünk le, beszéljük meg, hogy mi itt a feladat, És bementem, és elsőre megvolt köztünk egy nagyon jó összhang, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Az eleje nem volt egyszerű, mert én nem ismertem a budapesti művészvilágot, és borzasztó nehéz volt például számokat megszerezni, telefonszámokat, ugye hogyan hívjak úgy el valakit beszélgetni, igen, hogy nincs hozzá kontaktom, de akkoriban még működött a Magyar Rádiónál ez a Színész Egyeztető című csoda, és őket fel lehetett hívni, és hogyha azt mondtam, hogy ettől az egyébként neves média vállalattól telefonálok, és a művész úrral, művésznővel szeretnék interjút, akkor készségesen kiadták ezeket az elérhetőségeket, és onnantól kezdve nyitott volt feléjük az út. Az más kérdés, hogy velük is meg kellett tanulni diplomatikusan beszélgetni, úgy, hogy meg tudjam őket nyitni. Ez nem mindig volt egyszerű, de arra ösztönösen ráéreztem az első perctől, hogy mindenkinek a megnyitásához más út vezet. Van, akinek az a kulcs, hogy megdicséred a fülbevalóját, van, akinek az a kulcs, hogy megsimogatod a kutyáját, aki ott fekszik köztetek, és van, akinél pedig egyszerűen csak betalálsz egy olyan kérdéssel, ami kinyitja a csapot, és elkezd belőle folyni szó szerint az élettörténete. És ez az adottságom nekem megvolt, hogy erre képes legyek, hogy megtaláljam, melyik gombot kell megnyomni, ezért szívesen meséltek nekem. Azt mondom, hogy tűrhetően írtam, azt nem mondom, hogy jól, hiszen akkor még nem sok fogalmam volt arról, hogy egy igazán jó újságcikknek hogyan kell kinézni, de szuper mentoraim voltak a lapnál, akik segítették az utamat, és így ott tudtam maradni, amiért egyébként nagyon hálás vagyok. Összesen majdnem 20 évet dolgoztam az akkori Szanoma média kiadónál, ami ma már egy másik néven fut, de még része lehettem egy olyan újságírásnak, ami szerintem ma már nem létezik.
Dolgoztál tévében és nyomtatott sajtóban is. Miben más a riporterkedése kettő között?
Igazából a tévériporternek sokkal jobban kell tudni képekben gondolkodni, képileg, dramaturgiailag kitalálni az anyagot, együttműködve az operatőrrel. Újságíróként is, amikor olyan riportot készítettem, amihez fontos volt a kép, ami képes volt, ugye a legtöbb riportom egy képes újságba vagy többe készült éppen, akkor ott meg a fotóssal kellett összehangoltan együttműködni, de a tévés az azt hiszem, hogy azért sokkal nagyobb vizuális tehetséget követel, mert egészében kell látni, hogy mit akarsz megmutatni. Ha hazamentél a forgatásról, akkor már nem lehet visszamenni, hiszen nincs stábod, és hogyha későn jut eszedbe, hogy milyen jó lett volna még egy olyan snit, vagy egy olyan kép, kicsit ilyen rendezői aggyal kell az egészre nézni, hát akkor azt ott már nem tudod sajnos reprezentálni, de nagyon-nagyon izgalmas a tévézés. Én azért hagytam abba mindösszesen csak, mert hát várandós lettem a kisfiammal, és ugye a tévénél annó ilyen agybeteg időpont rendszer volt. Tehát volt olyan, hogy például kiadtak egy időpontot, ugye ott ment nagy üzemben minden, hogy hajnal 3-ra kell menni vágni. Ezt hogy csinálod meg, a nem tudom, 2 hónapos gyereked mellől? Úgyhogy akkor így átnyergeltem az újságírásra, ki is szakadtam ebből a tévés közegből, és akkor utána tárult ki az én kis írói utam.
Volt esetleg olyan interjú, ami teljesen más irányba vitte el a gondolkodásodat?
Rengeteg ilyen volt, tehát hogy azért 20 év nagyon hosszú idő, amit én ebben a szakmában eltöltöttem. Több ezer riportalannyal beszélgettem. És ilyenkor egyébként nagyon nehéz egyet kiemelni, de most, aki hirtelen eszembe jut, hogy fontos volt, és egy ilyen mérföldkő az életemben, az a Nick Vujicic, a Kezek és lábak nélkül született fiatal ember, aki motivációs trénerként járja a világot. Úgy találkoztunk, hogy az egyik ilyen színpadi sójával Budapestre jött, és akkor vele tölthettem egy egész napot a Nem adom fel alapítvány jóvoltából. Ők segítettek nekem, és akkor úgy nagyon kőkeményen tükröket tartott elénk ez az ember. Tehát, hogy milyen sok dolgon tudunk a hétköznapokban problémázni, apró cseprő ügyeken, amik valójában nem problémák, és olyan dolgokon idegeskedünk, amelyeknek valójában el sem kellene, hogy érjék az inger küszöbünket, és őt látva, meg az ő sors történetét látva, így bennem is átfogalmazódott egy picit, hogy mi az, hogy probléma.
Az előbb említetted, hogy színészekkel és színésznőkkel is készítettél interjút, és a sztárinterjú külön világot képviselnek. Mit szeretél a legjobban bennük?
Szerettem a személyiségeket, és azt szerettem akkor is, amit egyébként a pszichológiában is nagyon szeretek, hogy ott ül velem szemben egy ember, akiről tudom, hogy híres, hogy közkedvelt, hogy legalábbis kívülről kellő önbizalommal rendelkezik, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és kiderül, hogy ő is egy sérülékeny érző lény, rengeteg sok sors traumával, rengeteg sok történettel, és én szerettem ezeket feltárni. Tehát soha nem úgy néztem a sztár interjú alanyaimra. Ez tök érdekes, mert amikor társaságban szóba került, hogy mit csinálok, akkor egy csomó ember mindig kérdezte, hogy és ő milyen, és ő milyen, és milyen a Détár Enikő, és milyen az Udvaros Dorottya civilben, és hogy viselkednek, és beképzeltek? Meg ilyen kérdéseket kaptam rendre, és ezeket nem szerettem. Egyrészt, mert én ezt a szakmai világomat így egy dobozban tartottam, elzártam, másrészt meg igazából nem tudok olyan hű de nagy történetekkel előállni arról, hogy kinek milyen marha nagy allőrjei lettek volna. Normális emberek, azt kell, hogy mondjam, egy fokkal nehezebb helyzetben, mint az átlagember, az az átlagember, akit mondjuk nem ismernek, mert minden cselekedetüknek, minden tettüknek, minden kimondott szavuknak súlya van, hiszen a nyilvánosság fokozottan figyel rájuk. Az, amit mondanak, az értéket is adhat, és az, amit mondanak meg gondolatlanul esetleg, az olyan mélységekbe röpítheti őket, vagyis a mélységbe nem repülünk nyilvánvalóan, hanem zuhanunk, úgyhogy ez most itt egy képzavar volt, elnézést. Tehát, hogy nem könnyű nekik az életük, és mindig nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy én az újságíró, aki a másik oldalon állok, és ugye képviselek egy médiavállalatot. Nekem az a fontos, hogy legyen egy jó sztori. Ő pedig miközben feltárja a lelkét, igyekszik a saját privát életrészét valamennyire védeni. És ebben az érzékeny helyzetben nagyon-nagyon nehéz lavírozni, és valahogy mindig meg tudtam velük találni a közös hangot, és azt a pontot, ami még elmondható, ami még megosztható, ami még kiadható, tehát ilyen súlyos sértődések soha nem keletkeztek az írásaimból, szóval büszke vagyok arra, hogy amikor megjelent egy címlapsztorim, akkor nem az volt, hogy másnap sikítva hívtak föl, hogy úristen, mi ez a szörnyűség, hanem kitették a saját közösségi oldalukra, hogy büszkék arra, hogy itt megjelentek, és sokszor azt is írták, hogy örülnek, hogy ismerhetnek meg, hogy én írtam. Szóval nekem ezek voltak azok a szakmai visszajelzések akkor, amelyek nagyon sokat jelentettek.
Térjünk rá az írói pályádra, mert te írónő vagy egyébként, írónő is.
Ahogy felsoroltad, mi minden vagyok, azon kezdtem el itt nevetni, hogy éppen csak még akasztott ember nem voltam, de már voltam tetszhalott. Ugyanis volt régen a Navigátor című műsorban egy rovat, ahol régi közmondásoknak jártunk utána, és ezt képekkel is illusztrálni kellett, vágóképekkel. És már nem emlékszem pontosan, mi volt a közmondás, és mi volt annak eredete, de nekem az volt a feladatom, hogy játsszam el a halottat, és akkor rendesen felravataloztak engem fényes nappal egy irodába, virágcsokrot adtak a kezembe, ilyen fekete leplek, szépen bevilágítottak. Ez ugye gyakornok az, akitől bármit lehet kérni, mert ő szeretne teljesíteni, megfelelni, és bármilyen szerephez is jutni, úgyhogy én lettem az álhulla.
Az írással kapcsolatos első kérdésem az lenne, hogy megéri írni?
Anyagilag?
Anyagilag, visszajelzések szempontjából megéri?
Engem egyik része se érdekel.
Ja.
Bocsánat, tehát arra nagyon hamar rájöttem, hogy megélni belőle nem lehet. Uh-huh. Magyarországon, hogyha az irodalmi életet nézed, akkor ez egy nagyon pici piac. Uh-huh. Tehát amíg nem volt internet, addig mondjuk százezrek vásárolták a legnevesebb szerzőknek a könyveit. Mióta van internet, és mindenféle könyvhöz hozzá lehet jutni ingyen, nyilvánvalóan a torrent oldalaknak köszönhetően. Azóta már nem olyan nagy divat könyvet venni, inkább presztízsből vesznek könyvet az emberek a kedvenc szerzőiktől, hogy azok ott sorakozzanak a polcukon, mert az fontos nekik érzelmileg. De minden egyebet azt meg elolvasnak online, és ez egy szűk piac, tehát hogyha egy könyvből elmegy 2-3 ezer példány, akkor egy kiadó már boldog. De abból a szerző mondjuk kap egy ilyen 7-10%-ot, legjobb esetben 10%-os royalty részesedést, és ki lehet számolni, tehát nem kell hozzá matematikusnak lenni, hogy kijöjjön, hogy ez egy szerzőre nézve könyvenként egy pár százezer forintos honoráriumot jelent. Ugyanakkor egy könyvet megírni az óriási nagy munka. Tehát volt olyan könyvem, amit másfél évig írtam, tehát abból ilyen órabér jön ki, tehát legyünk őszinték. Anyagilag biztos, hogy nem éri meg. Én több kiadónál, több nagy kiadónál is voltam szerzőként, aztán utána az utolsó kettőt azt már saját gondozásban magánkiadóként adtam ki. Na ez már csak azért is jobban tetszett, mert én dönthettem el, hogy milyen legyen a borító, hogy milyen köntösbe öltöztessük ezt a történetet, meg izgalmas volt ezekbe a könyv terjesztési dolgokba is belekóstolni. Szóval ez az anyagi része, maradjunk annyiban, hogy nem építettem belőle luxusvillát a Rózsadombon. Az erkölcsi része, itt is azt néztem és nézem, hogy nagyon szeretnék segíteni. Tehát nem véletlenül ilyen, nem tudom, románcokat írok, vagy kalandregényeket, hanem sok éve pszichológiai vonatkozású könyveket írok, ami egyrészt az én esetemben is egy terápiás folyamat, mert nem volt könnyű életem, és az írás az egy nagyon jó terápia, és azt tapasztalom, hogy ezekkel a történetekkel baromi sokat tudok segíteni azoknak az embereknek, akik esetleg nincsenek is tudatában annak, hogy mekkora bajban vannak. Tehát ezek a történetek is tükrök, mint Nik Vujčić, csak másképp.
Emlékszel arra, hogy mi volt a legnagyobb kihívás az első könyvednek a megírásánál?
Emlékszem arra, hogy nagyon sokáig nem hittem el magamról, hogy én valóban képes vagyok befejezni egy könyvet. Ugye 100-150. Oldal között döbbentem rá valahol, hogy úristen, dramaturgiailag már a felénél tartok, és ha ez így megy tovább, akkor be fogom fejezni, és ez egy óriási motivációs erő volt. A nehéz az volt, kiadót találni nagyon nehéz volt. Nagyon sok helyre elküldtem az első könyvet, és ugye első könyves szerzőként nagyon nehezen állnak szóba az emberrel, mert amíg nincsen célközönséged, vagy nincs neked megtalált közösséged, vagy közönséged, olvasóbázisod, akik majd ezt megvásárolják, addig hát belét kell fektetni pénzt, sokat. És erre nem szívesen vállalkoznak a kiadók, és minden ilyen vállalkozás az nagyon kockázatos. Így hát én 11 hónapot vártam az első könyvemnek a megjelenésére, nem is a megjelenésére, hanem a döntésre, hogy valaki azt mondja, hogy lát benne lehetőséget, és akkor utána fél évvel később jelent meg. Ez a türelmetlenség az rossz volt, meg hogy teltek a hónapok, nem történt semmi, reményvesztett voltam, azt éreztem, hogy jaj, a fióknak írtam akkor ezt az egészet. Nem bántam, csak elkeseredtem, bevallom. De aztán, amikor megjött az örömhír, az meg szárnyakat adott.
Hogyan reagált a környezeted arra, hogy író leszel, hogy írásra adod a fejed?
Nagyon sokáig nem vettek komolyan, mert akkoriban még csak egy-két ilyen magyar női szerző volt a piacon. Itt Magyarországon inkább férfiak írtak. Ez elmondható volt. Külföldiek közül akkor nagyon ment a Jackie Collins, a Danielle Steele, meg még néhány szerző, de ők romantikát írtak, ugye külföldi nevekkel, külföldi helyszínekkel, és nagyon sokan nem hittek a környezetemben abban, hogy kit érdekelne egy Magyarországon játszódó sztori magyar emberekről, egy magyar írónő tollából. Aztán emlékszem, amikor úgy döntöttek, kiadják a könyvemet, akkor át akartak keresztelni, mert azt mondták, hogy ilyen néven, hogy Szurovecki-ti, hát lehetetlen karriert építeni, hogy, és akkor voltak mindenféle ötletek, hogy legyen a nevem Tavaszi-Kitti, meg még volt egy pár változat. Ezekkel nem annyira tudtam azonosulni, de mindig a vasvirágot hozták föl nekem példaként, hogy ez egy ilyen névvel, hogy vasvirág, hogy milyen gyönyörű, tehát már ahogy kimondod, hogy milyen szép, és hogy akkor nekem is kellene egy szerzői álnév, ami majd megsegít engem, de aztán magacsul ragaszkodtam a nevemhez, nem lett, úgyhogy maradtam Szurovecki-Kitti, aztán valahogy csak eladtam már most 13 nagy regényt, úgyhogy az nem lett veszteséges.
Igen, akartam is mondani, hogy mégis befutottál a Szurovecki-Kitti névvel. Volt olyan téma, amit túl nehéznek éreztél megírni?
mindent megírtam, amibe úgy Isten igazából belekezdtem meg, belefektettem a kutató munkát. Inkább azt mondom, hogy volt két könyv, ami nagyon megkínzott engem. Az egyik a kisemmizett angyal, a kiskorú prostituáltakról szóló könyvem, amiben kőkeményen bele lett keverve azért a hazai helyzet ezen a téren. Tehát én a 8. kerületben élek 100 000 éve, és azért én láttam, hogy mi megy ott, meg milyen kegyetlenkedések zajlanak ott a lányokkal az utcán, és nekem nagyon szívügyem volt, hogy ezt az egészet felderítsem. És ez nem volt egy vidám folyamat. Mind a civil szervezetekkel beszélgetve, mind az áldozatokkal, mind a rendőrséggel, mind az önkormányzattal, ahogy körvonalazódott előttem az, hogy miért nem lehet itt mit tenni, és hogy ezek a kiskorú lányok miért vannak itt ekkora bajban, az nem volt egy könnyű felismerés, meg hát ezeket az idegborzoló jeleneteket nem volt könnyű megírni. Tehát volt olyan szövegrész, amitől szó szerint undorodtam, és háromszor meg kellett állnom, hogy most kimegyek levegőzni, mert ezt nem vagyok képes leírni. Különösen a nevelőintézetben történtek, viseltek meg, amit onnan hallottam, és hát azóta volt is eset, ugye, amivel példát statuáltak a sajtóban, tehát ilyen dolgokat nem csak kitaláltam, hanem ezek megtörténnek sajnos ma Magyarországon, ami rettenetes. Úgyhogy ez a másik, meg a hópelyhek a válladon, a borderline személyiség zavarral kapcsolatos történetem, ami áldozati aspektusból mutatja be ezt a jelenséget. Én nagyon fiatalon, elég hosszasan éltem bántalmazó kapcsolatban, akkor nem is tudtam, hogy ezt úgy hívják. Sok évvel később egy pszichológus tájékoztatott arról, hogy ami nincs velem rendben, az miért nincs velem rendben, és hogy tudom-e, hogy ez innen ered. És elég hosszú terápiás folyamat volt, mire a magam dolgát feldolgoztam, és úgy éreztem, hogy ebből is kell, hogy szülessen valami irodalmi dolog, mert sokaknak adhat támpontot, segítséget, akár csak egy löketet az első lépéshez, hogy tegyenek magukért, és lépjenek ki a bántalmazó kapcsolatból, amiben élnek.
Igen, említetted a Hópelyhek a válladon könyvedet, amiről van egy külön kis témakör is, amit szerettem volna kibontani. És ott az első kérdés az, hogy hogyan született Arlen történetének ötlete?
Arlen, bocsánat.
Igen.
Éjjel történt álmomban. Arra ébredtem, hogy azt álmodom, hogy egy Franklin nevű amerikai kisvárosban kirándulunk a családommal. Akkor már megvolt az alapötlet, de még hiányzott a világ, amit köré építettem volna. És akkor éjszaka felültem az ágyamban, és egy kis jegyzetfüzetbe leírtam ezt az álmot. Majd reggel beütöttem a Google-be ezt a Franklin települést, és kiderült, hogy tényleg létezik, hogy ez tényleg ott van Amerikában, de ez Pennsylvaniában van egyébként. És felmentem az ottani polgármesteri hivatalnak az oldalára, és láttam, hogy évről évre van egy jégszobrász fesztiváljuk. És így lett meg a férfi főhősöm Haydennek a foglalkozása. Mert valami olyat szerettem volna keresni neki, ami kellően romantikus, de azért férfias hivatás, és akkor ráleltem erre a jégszobrászatra. Így lett meg Hayden, és valamit olvastam ott a városi fórumon a kommentek között, és volt egy Arlen nevű nő, és úgy megtetszett a neve, mondom, olyan elegáns, olyan kis finom, olyan törékeny, és akkor már láttam is magam előtt a főszereplőmet, és úgy döntöttem, hogy ezt a nevet kapja, és hogy ebben a közegben fogott játszódni ez a könyv, de egyébként én sosem jártam ott. Jártam Amerikában, de Pennsylvaniában nem. Úgyhogy ez az a könyv, ami úgy íródott, hogy ilyen rengeteg sok Google Street View, meg mindenféle dolog volt mögötte, amennyire csak lehetett próbáltam Franklin tényleg olyannak megfesteni, amilyen a valóságban. Például van egy szép szökőkút a főtéren, arról is nagyon sok képet nézegettem, hogy úgy tudjam leírni, ahogy az tényleg van.
És azért pont egy tévériportert választottál főhősnek, mert van kapcsolatod ezzel a történettel?
ebben a szakmában jártas vagyok, és tudom, hogy hogy működik. Tehát, hogy tudom, hogy milyen munkafolyamatok vannak egy riport születése mögött, hogyan kell elképzelni egy szerkesztőséget, ott a különböző szövevényes emberi kapcsolatokat, és emellett a kisvárosi emberi kapcsolatokat és szövevényes viszonyokat is, mert hogy én egy kisvárosi lány vagyok, és egy kisváros azért az mindig nagyon belterjes, ott mindig megvan az elitklub, akik úgy döntenek a dolgokról, akik ott vannak a város vérkeringésének a sűrűjében, és akkor van a többi ember, és mindig van néhány ember, akik beszeretnének kerülni ebbe az elitbe. És tehát mind társadalmi szinten, mind a lélek szintjén, mind az amerikai közeg szintjén engem nagyon foglalkoztatott ez az egész, és a lehető legkényelmesebb volt Arlennek egy mikrofont adni a kezébe, mert azzal nagyon-nagyon könnyű volt azonosulnom.
És szerinted miért félünk sokszor kilépni egy boldogtalan kapcsolatból?
Szóval boldogtalan kapcsolat is jelenthet biztonságot. Méghozzá azért, mert még a bántalmazó is, meg sok benne a probléma, akkor is egy idő után a komfortzónánkat képezi. Ráadásul, ha egy bántalmazóval élünk együtt, az mindent megtesz az évek alatt azért, hogy az önbizalmunkat minél jobban elvegye, és minél inkább azt érezzük, hogy nélküle semmik vagyunk, semmit nem tudunk elintézni, soha az életbe többet nem fog bennünket senki szeretni, csak ő tud úgy szeretni, hogy az nekünk jó legyen. Ráadásul a bántalmazók kifelé a külvilág felé jelentős hányadban ilyen cuki-muki alakok, akik úgy tűnnek, hogy írtó kedvesek, úgy semmi baj nincs velük. Nálam például az volt, amikor a bántalmazó kapcsolatomban éltem, hogy mindenki azt mondta körülöttem, hogy jaj, megfogtad az Isten lábát, hát ez az ember egy főnyeremény, a tenyerén hordoz, hogy vigyázz rád, stb. Csak ugye, hogy vigyázz rád, az itt a hogyan kontrollál, hogyan lehetetleníti el, hogy legyenek saját baráti kapcsolatod, társaságot, tehát hogy legombolja rólad észrevétlenül a környezetedet. Észreveszed, hogy baromira egyedül maradsz, bezárul körülötted a világ, és ebből a helyzetből egy porig rombolt önbizalommal nagyon-nagyon nehéz kikecmeregni, és nagyon kell egy támogató, tehát minimum egy támogató, akibe kapaszkodhatsz ahhoz, hogy ki gyere. Valaki, aki hisz benned, aki elhiszi, amit mondasz, aki veled van abban, hogy jobb lesz neked enélkül a kapcsolat nélkül. És amíg ilyen személy nincsen, mint kapaszkodó, és a külvilág azt szajkózza, hogy jaj, csak nehogy elindulj az utadon, mert lehet, hogy még rosszabb lesz, addig szerintem ilyen megtiport állapotból nagyon nehéz, sőt lehetetlen.
Ezzel a regényeddel mit szerettél volna átadni az olvasóknak?
Először is azt, hogy ismerjék föl, hogyha bajban vannak. Ugye ez a könyv tele van tűzdelve egy csomó hétköznapi jelenettel, egy bántalmazó kapcsolatból. Tehát, hogy mi mindent kell megélnie annak, aki egy bántalmazóval él. Egészen apró dolgok. Tehát például a Hayden az én könyvemben, ugye a borderline személyiségzavaros férfi, ő állandóan a bolhából is elefántot csinál. Tehát, hogyha kétszer tojás van vacsorára, akkor ő már harmadik napon lesöpri a tányért az asztalról a tojással együtt, és a falnak csapódik a tojás, és minden csupa-csupa rumli lesz, mert ő túlreagálja ezeket a helyzeteket, azért, mert nála csak fekete van meg fehér, nála nincsenek érzelmi árnyalatok, valami vagy ilyen, vagy olyan, tehát baromira nehéz megfelelni az igényeinek. És ez csak egy, tehát 100 millió ilyen van, amiről megismerszik a bántalmazó típusú ember, és amiből az olvasó is ráismerhet arra, hogyha egy ilyen helyzetbe került.
Kaptál esetleg visszajelzéseket ezzel a könyvvel kapcsolatban, és hogy reagáltak az olvasók rá?
A Hópelyhek a Velladonnal kapcsolatban kaptam a valaha volt legtöbb visszajelzést, és utána még éveken keresztül, meg mai napig is megtalál ez a bántalmazó kapcsolatban élni téma. Sokat adtam elő a témában, ez egy nagyon fontos téma, nagyon az utcán hever, nagyon sokan érintettek benne többen, mint gondolnánk. Szóval rengeteg sok visszajelzés jött erre, és nagyon sok információ arról, hogy sokaknak felnyitotta a szemét, és lépésre kényszerítette őket. Ha csak annyira is, hogy elmerje mondani a barátnőjének, vagy merjen foglalni egy időpontot egy pszichológusnál, tudod, tehát elkezdte bennük így nyitogatni a kapukat, és ez is volt a célom vele.